Jó estét kívánok mindenkinek! 20-as fejezetet folytatjuk az előző alkalomból. Ugye a második, Mózes második könyvének a 20-as fejezete, az részben, a legfontosabb része, az maga a 10 parancsolat, és utána pedig az azt követő kis történet. Most fel fogjuk megint olvasni a 10 parancsolatot, csak azért, hogy képbe kerüljünk. És itt megkérném a mellettem ülő kedves régi gyermekkori jó barátomat, hogy aki jól olvassa. 211. Aha.
És kihirdette Isten ezeket az igéket következőképpen. Én vagyok az örökkévelő, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából. Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt, ne készíts magadnak faragott képet, vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van. Ne bordulj le előttük, és ne szolgáld őket, mert én vagyok az örökkévaló, a te Istened, a féltve, őrködő István, Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről a fiaikon harmadíziglen és negyedíziglen azokon, akik engem gyűlölnek. És kegyelmet gyakorlok ezeríziglen azokon, akik engem szeretnek, és parancsolataimat megtartják. Ne vedd az örökkévalónak, a te Istenednek nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az örökkévaló azt, aki álságra veszi az ő nevét. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed. 6 napon át dolgozzál, és végezd el minden munkádat. A 7. nap azonban szombat, az örökkévalónak, a te Istenednek, ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiat, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőt, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van. Mert 6 napon alkotta az örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind, ami benne van, és megpihent a 7. napon. Azért áldotta meg az örökkévaló a szombat napját, és megszentelted azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az örökkévaló a te Istened neked ad. Ne ölj, ne légy házasságtörő, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamus tanúságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami fele barátodé. És mind a nép látta a mennydörgést és a villanólángokat, a harsona hangját és a füstölgő hegyet. És látta a nép, és megrendült, és megállott a távolban. És szólottak Mózeshez, beszélj hozzánk te, és meg fogjuk hallgatni, és ne szóljon hozzánk Isten, nehogy meghalljunk. És szólott Mózes a néphez, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, és hogy az ő félelme legyen arcotokon, és ne vétkezzetek. És megállott a nép távolabb, és Mózes odalépett a fellekhez, ahol Isten volt. És szólott az örökkévaló Mózeshez, így beszélj Izrael fiaihoz. Ti láttátok, hogy az égből szólottam hozzátok. Ne készítsetek mellettem ezüst isteneket, és aranyisteneket ne készítsetek magatoknak. Földből oltárt készíts nekem, azon áldozd égő és béke áldozataidat, juhodat és szarvasmarhádat. Mindazokon a helyeken, ahol nevemet említeni engedem, eljövök hozzád és megáldalak. Ha pedig kőoltárt készítesz nekem, ne építsd faragott kövekből, mert kardodat emelted rá, és ezzel megszentségtelenítetted azt. És ne menj fej lépcsőkön oltáromra, nehogy pőlességet fel legyen fedve rajta.
Ennyi. Ez a fejezet. Ugye a múltkor, gyakorlatilag az azt mondja, hogy 5. vagy 6. parancsolatig mindenképp eljutottunk, de most egy kicsit visszamegyünk a szombathoz még. Tehát ugye a 10 parancsolat, egy Isten hit, a bálványimádás tilalma, Isten nevének a fölösleges szánkravétele, tehát az Isten nevével való fölösleges eskü. Ez ott ugye a 3-as, a 4-es a szombat, 5-ös a tiszteld apádat és anyádat, ne lopj, ne ölj, ne parátnálkodj, ne tegyél hamis tanúbizonyságot, és ne kívánd meg fele barátod a feleségét, házát, barmát, stb. És ugye csak a kérdés, ami a múlt hetiben kiment, hogy 9 vagy 10 parancsot van, azt nem szoktam most részletesen, csak a Péter kedvéért nagyon röviden összefoglalni, hogy a lényege, a poén az egészben az volt, hogy természetesen 10 parancsolat van, de az merült fel, hogy esetleg az első parancsolat az nem egy parancsolat, hanem egy kijelentés, mert ugye bemutatkozik, hogy én vagyok az örökkévaló te Istened. Aztán logikailag is végigvettük, hogy hogyan lehet egyáltalán ez parancsolat, hogyha ő... Hát ha nem hiszünk benne, akkor ki parancsol? Ugye azt nem lehet megparancsolni, hogy higgyél bennem, ha nem hiszek benned, akkor ki az, aki parancsol? És akkor itt azt mondtuk, hogy mindenkiben van egy egy primitív, vagy egy egyszerűbb formája az Isten hitnek, egy egyszerűbb szintje, ami nélkül valóban nem lenne értelme a parancsolatoknak, de itt Isten azt parancsolja, hogy azt higgyük, abban higgyünk, hogy ő az az Isten, aki kivezetett el Egyiptomból, tehát ne csak higgyünk Istenben, egy felső erőben, hanem higgyünk abban, hogy ez az Isten, ez részt vesz a történelem alakításában, tehát egy olyan Isten, akinek az ember teremtése, létezésével tudatos célja van. Csak hogy ez volt az összefoglalás a dolognak. Ugye itt a...
Ez a mondat, amivel tulajdonképpen lefekteti az alapot, hogy ő egyedül van, és nincs rajta kívül más.
Ez ténykérdés, ez így van, de attól még ez nem kell, hogy nem tudna parancsolat.
Ez a parancsolat, hogy egy Isten van, nincs több.
Ha nem hiszel egy Istenben, akkor ki az, aki ezt megparancsolja? Kell, hogy legyen egy olyan alap, amiben elindulsz, amitől a parancsolatok később egyáltalán parancsolatok tudnak lenni. És erre azt mondtuk, hogy az alaphit Istenben, az mindenkiben megvan. Itt azt parancsolja meg neked, hogy tudjad, hogy én egy ilyen Isten vagyok. A negyedik parancsolat a szombat, és erről is beszéltünk viszonylag részletesen. Egy-két dolga, amit azt hogy nem említettem a múltkor. Ugye itt azt mondja, hogy emlékezz meg a szombatról, hogy megszenteld azt. És hat napon át dolgoz, a hetedik napon pedig... és végez minden munkát, de a hetedik napon pedig pihenés az örökkévalónak. Ne végezzél semmi munkát, sem te, sem fiat, sem lányod, sem szolgált, sem szolgálod, sem barmod, senki, aki a te lakásodban van. Mert hat napon át teremtette Isten az eget és a földet, és a hetediken megpihenod. Ugye most akkor menjünk az elejéről. Ugye arról volt szó, mint visszaemlékeztek, hogy a másik helyen, ahol a tíz parancsolat föl van sorolva, a Mózes 5. könyvében, ahol meg van ismételve a tíz parancsolatot, nem azt mondja, hogy emlékezz meg a szombatról, hanem azt mondja, hogy őrizd meg a szombatot, hogy megszenteld azt. És azt mondtuk, hogy a szombatnak két része van. Van a szombatnak az a része, ami a pozitív cselekvés része, tehát mondjuk például az, hogy kidús csinálunk, az a emlékezés része. Az emlékezni az valamilyen pozitív cselekvéssel lehet. És a másik része pedig a megőrzése a szombatnak, amikor valamitől megóvjuk a munkától. Megóvjuk, az pedig a munkatilalom része a szombatnak. Tehát a szombatnak van egy passzív része, az az őrizd meg, ne dolgozzál része, és az szenteld meg, vagy emlékezés, az emlékezéssel szenteld meg, pedig a felszólító része. És itt érdemes egy szóra megállni, hogy ez a kidusnak gyakorlatilag a fogalma. Minden olyan dolog, amivel úgymond különlegessé tesszük a szombatot egy pozitív cselekvéssel, az a emlékezéshez tartozik, amikor pedig egy passzív cselekvés hiánnyal különböztetjük meg a szombatot, az meg a megőrzéshez tartozik. Mik vannak ide? Mik tartoznak ide? Ugye a szombatnak az a lényege, hogy megkülönböztessük a többi naptól. Hogyan tudjuk megkülönböztetni a többi naptól? Például olyasmivel, hogy szép ruhát hordunk szombaton, hogy jó ételeket eszünk szombaton, hogy egy pohár borra köszöntjük a szombatot. Azok mind aktív cselekvések. Az emlékezés. Megszentelés emlékezés által. Azzal, hogy nem dolgozunk, azzal pedig a passzív passzivitásunkkal, vagy a munkatilalom megőrzésével tesszük különlegessé a szombatot. Ugye a múltkor arról is részletesen beszéltünk, hogy a 39 munkafajta, azt honnan tudjuk, hogy mi az a munka, ami tilos szombaton. Emlékeztek, hogy mi volt a válasz? A szentély építésénél ugye azt mondja, hogy de szombaton ne építsed, hogy minden olyan munka, ami az építésnek a része, az ezek szerint tilos szombaton, és ott a rabbik 39 munkatípust határoztak meg. Itt érdemes megállni egy kicsit még ezt a fogalmat tovább cizellálni, csak egy kicsit jobban megismerjétek. Ugye azt mondjuk, hogy van 39 tiltott munkafajta. Ez a 39 tiltott munkafajta, ez gyakorlatilag minden, szinte minden alkotó munka. Tehát ugye tilos szántani, vetni, aratni, kiválogatni, szitálni, mondják, amikor kitapossák a csépelni, őrölni,
dagasztani, sütni, főzni. Tehát gyakorlatilag például ez a teljes folyamat, ami egy növénynek a termesztésének a kezdetétől a végéig folyik. És itt minden munkafázis, az külön van választva. Ha én azt mondom például, és ebből ugye összesen van 39, ez például a növényekre vonatkozik, aztán van még hozzá például az állatoknál, hogy tilos egy állatot levágni, egy állatnak a gyapjúját megnyírni, tilos fonni fonalat, tilos szőni, varni, ugye, mert ezek is mind olyan dolgok, amik a szentépítéshez szükségesek voltak. Ha most például azt mond, ugyanígy tilos például írni, mert amikor ezeket a gerendákat egymás mellé rakták, azokat meg kellett jelölni, ráírták, hogy hányas gerend.
A telefonálás az melyik?
Na, mindjárt ide akarok eljutni, csak hogy értsétek a logikát. Mindjárt értsétek a logikát.
Hát gondolom volt, ami kommunikáció
viszont. Gyakorlatilag menjünk ugye végig. Ezt a 39 munkát, ezt úgy hívjuk, hogy avmelaha, fő munkatípus. De egy fő munkatípusnak lehetnek alváltozatai, gyerekei is. Milyen lehet egy gyereke? Például azt mondom, hogy tilos, mondok egy példát, tilos szántani. A Talmud azt mondja, ha én áthúzok egy padot a kerten, az olyan, mint a szántanék. Ugye miért? Mert gyakorlatilag mi a szántásnak a lényege? Az, hogy a földet föltúrom. Ha én ezt végighúzom, adják, az mondjak más. Tilos aratni. Nem, tilos vetni. Mi a vetés? Az, hogy a földbe belerakok egy magot, és előidézem annak a növését. Ennek egy alváltozat, hogy tilos megöntözni egy növényt. Ha tilos megöntözni egy növényt, akkor gyakorlatilag tilos folyadékot a földre önteni, ami beszívja, mert ez ugyanaz a munka, az ugyanaz a cselekvés. Ugye nem értem, hogy az ügyvéd úgy miért nézett ennyire csodálkozóan itt, mert ugye a jogban is meg kell határozni, hogy egy eset az mettől meddig tart. És én azt mondom, hogy tilos szántani vagy vetni, akkor nekem meg kell határoznom, hogy a szántás az mi az a kategória, mit hívok szántásnak. El kell vonatkoztatnom az esettől, és egy olyan elvonatkoztatott általános megfogalmazást kell használnom, amiből ez egyértelművé válik.
Hát igen, de amit te itt most mondasz, ha jobból indulunk ki, akkor ez egy olyan szintű kiterjesztő értelmezés, ami mondjuk a jobban már nincs meg. Tehát valamit lehet kiterjesztően értelmezni, de azt, hogy a pad keresztül húzása a telken, az olyan, mint a szántanánk, mert ugye végig szántjuk vele a talaj. De nem az a célunk, hogy szántjuk vele, hanem az, hogy eljutassuk a
rából. Ez egy másik kérdés. Erre mindjárt ki fogunk térni.
De gondolom,
ez a szándéknak a kérdése, egy másik kérdés, amire mindjárt ki fogunk térni. Ezt is örülök, hogy ezt felvetetted. De itt a szándékom van, hogy nekem mi volt ez a szándékom. De az, hogy mikortól válik maga a munkafolyamat, mikortól tekinthető olyannak, hogy az olyan, azt attól persze, hogy te a földet megbirizgáltad. Mikortól számíthatunk vetésnek, attól fogva, hogy te bármilyen módon hozzájárultál egy magnak, vagy egy potenciális bármilyen növényi virágpornak, vagy vannak a kinövését, akár azzal, hogy odapisílsz a földre, és ezzel nedvességet. Például nem szabad, vizelni szabad földre szombaton, még akkor sem érvon belül vagy, ami egy külön kérdés. Miért? Mert ezzel te előidézed a növénynek a nedvességet kap a föld, és ott volt valami mag, akkor előidézheted a növekedését. Egy másik kérdés, a szándék kérdésénye, hogy mi nem ilyen el fogunk jutni. De először csak magunkban a munkafolyamatokat definiálva. Mondok egy másik példát, ami sokkal kézenfekvő. Tilos egy állatot meg nyírni. Ugye a bundája miatt. Ezért tilos szombaton borot vágkozni. Vagy szombaton hajat vágni, vagy szombaton akár egy hajszálat kitépni, vagy szombaton fésülködni egy olyan kefével, ami feltétlenül ki fogja tépni a hajat. Miért? Mert minden olyan cselekvés, ami a hajat, a szőrzetet kitépi, vagy eltávolítja, az gyakorlatilag ugyanaz, mint a A birkanyírás. Mi a probléma a cipőkötéssel? Cipőkötés az a probléma, hogy ugye van egy, azt mondtuk, hogy a szövés, meg a varrás, ezek a, nem tudom, ezeknek a szövésnek több, több kategóriája, a szövésnek hívják, ahogy a szőnyeget csinálják, hogy ilyen csomókat kötnek, és mit tudom. És az azt jelenti, hogy ezek szerint tilos csomó, mi a szövés lényege, hogy kötök egy csomót. Akkor a definíciója az az, hogy olyan csomó, ami egy hosszantartó csomó, és ami egy különleges tudást igénylő csomó, az tilos. Miért? Mert az már olyan, mint amikor csomózok egy anyagot.
Akkor cipőt kötni tilos?
Cipőt kötni nem tilos, mert a cipőkötés nem, az nem egy hosszantartó, és nem, nem egy speciális dolog. De például egy vitorla csomót kötni, az tilos
szombaton.
Én nem tudom, hogy mi az, hogy a működés, életemben nem láttam, hogy hogy csinálják, de azt nem hiszem. Mi a helyzet a nyakkendővel? Például a nyakkendőnél, a nyakkendő az már egy határeset, miért? Mert ez egy speciális csomó, de az a kérdés, erre mi a halaká, ha neked olyan a nyakkendő kötési szokásod, hogy az pillanatokat megkötöd, és te minden alkalom, amikor leveszed a nyakkendőt, kivontod a csomót, és újra kötöd, amikor felveszed, akkor az se nem hosszantartó, se nem különleges. De ha például vannak olyan emberek, leveszik a nyakkendőt, és egy évig ugyanolyan a nyakkendőt, csak föl le kell húzni, ha azt kibontani szombaton, úgyhogy szétbontani, vagy megkötni, az tilos. Akkor például ez is ez egy jó, jó példa. Most ami azt jelenti, és miért fontos ez a kiterjesztés? Kiterjesztés azért fontos, mert nekünk a ugye föl lehetne tenni a kérdést, menjünk vissza egy pontot, mert maga a 39 munkafajta meghatározása is már egyfajta kiterjesztés. Miért? Mert Isten nem mondta, hogy 39 munka tilos, azt mondta, hogy ne dolgozzatok szombaton. És mi próbáljuk definiálni, hogy mi az a munka, és a rabbik azt mondták, hogy a szentélyben tilos dolgozni, próbáljuk meg kiterjeszteni, hogy az összes olyan munkafaj volt a szentélyben. De miért? Miért nem írta le Isten, hogy ez és ez tilos?
Pont ezért, mert ma...
Miért? Mert ahhoz, hogy a szombat az mindig megmaradjon szombat, mindig kénytelenek leszünk a kiterjesztés fogalmát használni, és ezért van ez így. Mondjunk egy példát. A Talmudban például fölmerül az a kérdés, hogy ugye tilos tüzet gyújtani. A tűzgyújtás az csak lángot jelent, vagy például tilos-e felforrósítani, izzóvá tenni egy fémet a napon. Mert az is olyan, mint hogyha tűzgyújtás lenne. És a válasz az, hogy tilos. Szerintem, hogy a kiterjesztésnek elég sok változata, vagy elég sok kimenetele van. És ezzel el lehetett azt érni, hogy ahogy a világ változott, és a világ fejlődött, gyakorlatilag minden alkotott cselekvést és tevékenységet be lehetett, vagy nem lehetett, nem is, be lehetett sorolni, vagy definiálni lehetett ezek ezen kiterjesztések alapján. Értitek? Tehát mondjuk, hogy megjelent az elektromos áram, akkor felmerült a kérdés, hogy azt szabad-e használni Sábeszkor. És akkor ezzel kapcsolatban, akkor rabbik aztán nézzük meg. Az a például, hogy a lámpa, a körte, amiben van egy izzós fémszál, az ugye attól világít, hogy az felforrósodik, és olyan lesz, mint az olyan, mint a tűzgyújtás. Igen, ám, de van olyan, ahol nincsen a tűznek nyoma vagy sziklák, mert múltkor beszéltünk, hogy az egyik fajta munka, 39 munkában az úgynevezett utolsó kalapácsütés, ami arról szól, hogy egy folyamatot befejezünk, és véglegesítünk. Például, ha én nekem van egy asztalom, amit elkészítettem, és csak le kell húznom róla a nem tudom, valami utolsó olyan tevékenységet kell csinálnom, ami mondjuk a fóliát, amitől használhatóvá válik az asztal, akkor ha az önmagában nem is számít munkának, mivel ez az utolsó dolog, amit csinálom, és ettől válik használhatóvá, akkor ez már tilos. Ezt hívjuk utolsó kalapácsütésnek. Pillanat, akkor ezért az áramkör az ugyanez. Az áramkör arról szól, amit felkapcsolsz egy villanyt, akkor gyakorlatilag létrehozol egy áramkört, egy megszakítást kiveszel, és létrehoz áramkör, az akkor az ugyan, mint egy utolsó kalapácsütés. Igen?
Azt megint csak visszatérve a szándékot. Azt mondtad, hogy az is munka, hogyha a vas ott van, és felforrósodik, tehát nekem nem az volt a szándéka, hogy forrósodik.
Jó, mindjárt a szándékhoz el fogunk jutni. És ezt tisztelni akartam a magának, a munkának a típusait. Tehát innen jönnek a munka típusai, és ezért mondjuk az elektromos áram, vagy a motor használata például, hogy autót miért nem szabad vezetni, mert az is olyan, mint egy tüzet raknál. De ez a lényeg. Itt nem arról van szó, hogy neked mi a munkád, mert arról van szó, hogy van ez a 39 munkatilalom. Cselekvéstilalom. Ez neked az a munkád, hogy gondolkozzál, akkor közünk te hét. Most ezek az úgynevezett tórai válik egészséged. Ezek az úgynevezett tórai tilalmak. Van még egy pár dolog, amit tilos, és ezt szeretném végülni, és utána vissza fogunk jönni az akarat és a szándék kérdéséhez. Mindezek mellett, a munkatilalmak mellett megvan említve még egy dolog, ami nem munka, vagy ilyen értelemben kicsit kilóg a többi 39 közül, ez a kivitel és behozatal, vagy a közterületen való cipelés. Tehát, hogy közterületen nem lehet 4 lépésnél többet vinni valamit egyik pontról a másikra, és nem lehet magánterületről közterületre dolgokat vinni. Pillanat. Egy.
Ez nem lehet akkor zsebedben semmi szombat.
Így van. Így van. Egy. Kettő. Nem hagyhatod el a várost, úgynevezett Chum Shabbos, a város környékét nem hagyhatod el több, mint 2000 lépésre.
A városon belül bármennyi darab.
A városon belül bármennyi darab. Ez két olyan típusú munka, ami nem alkotó cselekvő munka, de mégiscsak
tilos. Mit tudom én, Észak-Budapestről, Dél-Budapestre elcsétálszunk a szívem.
Igen, de mondjuk Kiskunmaj sem, egy kis település, nem mehetnél át, ha csak nincs közelebb a következő település. Így van. Most, ugye ezek a...
2000. 2000 innen és 2000
onnan? Nem, a határtól 2000.
Mi az, hogy
2000? Oda, határ?
Nem, az ilyen szempontból nem. Akkor már ez egy másik
kumcsánat.
Jó felvetés. Menjünk, még térjünk vissza még.
Már alatt tudott volna.
Ugye ezek tehát a konkrét munkatilalmak, és azok, amik ebből következnek. Van még egy dolog, ami szombaton most már egy 2500 éve aktívan megvan, ez úgynevezett mukce fogalma. A mukce fogalma az, hogy vannak bizonyos dolgok, amik munkára, szombaton tiltott munkára hivatottak, olyan eszközök, ezeket az eszközöket fölöslegesen nem mozgassuk. Miért? Nehogy munkára használjuk őket. Mondjuk egy lapát, az egy szombaton tiltott munkára van dezignálva, ezért ezt a lapátot nekem tilos mozgatnom. Egyik, igen, tilos. Egy telefon itt van rakva, nekem tilos ezt arrébb tennem. Csak, ha mondjuk valamilyen módon, megkülönböztetett módon, mondjuk így, vagy valahogy teszem arra, hogy még véletlenül se használom. Ez a mukce fogalma. Ez egy nagyon bonyolult, önmagában is egy nagyon bonyolult, nem nagyon bonyolult, megtanulható, de nagyon sok részlete van, mert például nem mindegy, hogy milyen célból mozgatom, és milyen típusú mukce, mert mukcéból is több fajta van, hogy mennyire tiltott az a munka, amire dezignálva. Van még egy fogalom, és itt jutunk el a Lajos kérdéséig, hogy szombaton tilos, nem csak az a kérdés, hogy alapvetően a Tóra szerint, csak az a kérdés, hogy a 39 munkába beletartozik-e. De a rabbik azt mondták, hogy megtiltották a szombati ténszerzést, ami azt jelenti, a szombati jövedelmet. Azt jelenti, ha te egy megengedt feladatot végzel szombaton, és abból neked jövedelmed lesz, az is tilos. Mert tilos szombati tevékenységben jövedelmet húzni. Neked van egy boltod, és ha nem csinálsz semmit, akkor is, vagy mondok még többet, van egy automatál, tudom én, szódaautomata, vagy.
Ne jó lenne.
És az szombaton ott vásárolnak, abból neked tilos hasznot húzni. Hogy mondjuk, egy kántor vagy, és csak az lenne a béret, hogy szombaton énekelsz, tilos, ezért bért szeret. Még egyféle. Ha babysitterkedsz szombaton, vigyázol gyerekekkel, teljesen megengedett dolog, azért önmagában tilos pénzt kap. Van még egy fogalom, de ezek most, amiket mondok, ezek mind rabbinikus tilalmak. És mind azt a célt szolgálják, hogy mégis a mikorunkban is, amikor a mindennapi ember sokszor előfordul, hogy nem kétkezi munkával alkotó munkát végez, hanem valamilyen elvontabb dolgot csinál, akkor is különbség legyen a szombat és a hétköznapok között. Még egy dolog, hogy nem zsidóknak tilos nem zsidókat munkára kérni szombaton. Ha neked...
De előtt megkérdezed.
Nem.
És akkor mi a sábezgolya?
Nincs sábezgolya. A sábezgolya az egy tilos fogalom. Csak nagyon kivételes esetekben lehet sábezgolj a szombati munkára megjelent. És kezdjük még először, miért? A dolognak az a lényege, hogyha egy nem zsidót megkérek arra, hogy dolgozzon sábezkor, akkor folyamatosan hülyét csinálok a sábezből. Miért szóval? Csinálod, végén már te csinálod. Semmilyen különbség megint csak nem lesz a szombat és a hétköznapok között. A rabik, amikor látták, hogy zsidók elkezdtek nem zsidók között élni, és ez a kérdés tényleg fölmerült, míg akkor Izraelben ez nem merült föl, mert mindenki zsidó között volt. Nem nagyon voltak az, hogy nem zsidó. De később ez fölmerült, de aztán hoppá, itt nincs szombat. Mert azt mondja, mindig olyan dolgokat tiltottak meg, aminek fölmerült a veszély annak, hogy végülis eltűnik a különbség szombat és nem szart. Kivételes esetekben lehet egy nem zsidót megkérni a szombati munkára. Ezek a kivételes esetek egy micva érdekében, egy közösség érdekében, és egy... beteg érdekében, akkor is, ha nem halálos beteg, mint a halálos beteg érdekében, egy zsidónak is meg kell szegni a szombatot. De egy sima betegség érdekében nem, de egy nem zsidót meg lehet kérni, hogy szegje meg. És gyerekek érdekében, egy gyerek az olyannak számít, mint egy egészséges gyerek olyannak számít, mint egy betegeskedő felnőtt. Nem halálos beteg, de betegeskedő felnőtt. És ezért például miért lehet megkérni a Gyurit, hogy kapcsolja föl a villanyt, a közösség, vagy a zsinagógában, az egy konkrét példa, meg lehet kérni, kapcsolja fel a villanyt, mert nélkül nem tudnánk imádkozni. Vagy kicsit bonyolult ennek a szabályrendszer, mert ilyenkor is általában olyan munkára lehet megkérni, amúgy egy rabbinikus tilalom.
És árnyaltan.
És akkor is árnyalt, az nem közvetlenül.
Akkor azt mondtuk, hogy a ráutaló magatartás az el.
Igen, de mondom, de csak ezekben az esetekben. Úgy általában mondjuk, én nekem otthon meleg van sábezkor, és szeretném, hogy amúgy makkegészséges vagyok, és de egy forró nyári nap van, én nem kérhetem meg, még ráutaló magatartással sem, hogy kapcsolja be a... hogy kapcsolja be a légkondit. Vagy például én nem kérhetem meg, hogy főzze meg a vizet, kapcsolja be a meleg vízes vizet, hogy te átihassak. Na, ha a gyereknek kell csinálnom mondjuk tápszert, és az forró víz kell, arra már megkérhetem ráutaló magatartással.
De ott két probléma is van, tehát akkor ennek a... Nem, ez kosher, hogyha...
Ha ő főzi meg, igen. Nem, mert a víz az nem számít főzésnek. Ő nem tesz semmit a vízbe, csak felforralja a vizet, az nem főzés.
Nem lehet megtölteni a szamovárt, csak szamovárt.
De azért nem lehet megtölteni, mert de... Mi a probléma? Nem a kóserság miatt nem, hanem azért nem, mert tilos forralni vizet.
Szombaton.
Te most azt mondtad, hogy nem csak a szombat a probléma, a kóserság is probléma.
Nem a kóserság, hanem az, hogy szombat. Tehát valahogy az van, hogy ez nem lehet.
Mert szombat
ez folyamatosan
dolgozik.
Igen, de ha te beleöntet, nem, ez nem folyamatosan dolgozik. Ez úgy van, hogy egy bizonyos hőmérséklete van állítva.
Kibe kapcsol, igen. És ha beleteszel vizet.
Hideg vizet, az felmelegíti.
Szombat nem
kapcsolhatod be.
Igen, csak ott nem te okozod azt, hogy bekapcsolja.
Viccem, ha Izraelben vannak ilyen számítógépek, akkor se lehetne, hogy megmelegíti a sorítod a 11-kor.
Azt lehet, azt előtt szombat
nem lehet. Jó, akkor térjünk rá a szándékosság.
Bocs, nem lehet a sorítod megmelegíteni.
Hogyan? Nem te melegíted, hanem a számít.
Azért van melegen tartva, nem?
Nem.
Van ilyen ez, ilyen időkapcsolós.
Na jó, de ilyen
van,
hogy
összes
szombati
tudalmat állt. Már ezelőtt elmentek a pékhez pénteken, és szombaton elhozták, mert melegen
volt. Az melegen volt a kemencébe, de hogy
van?
Automata bekapcsolat
szombaton? Egy automata bekapcsolhat.
Bekapcsolhat
szombaton.
Persze,
az be lehet, mert ott nem te...
Sőt, a haja jó lesz, ami szombaton...
A haja jó lesz, de nem. Van egy plusz. Hogy azt nem csinálhatom, hogy még nem megfőtt kaját így megfőzök. Miért? Mert van egy probléma. A főzésnél nem csak az a probléma, hogy te alágyújtasz. Az a probléma, hogy amikor főzöl, akkor megkevered, és ezzel elősegíted a főzését, stb. És ezért teljesen hideg ételt Nem lehet látni. Hagyjuk a bekapcsolást. Miért nem lehet fognia, berakni a levest a frigiderbe, szombat délben kiszedni, és a folyamatosan égő platnira rátenni? Semmit nem csináltam. Miért nem? Mert attól tartunk, hogy amikor rá fogod tenni, akkor kicsit meg fogod keverni, milyen kis sót hozzátetem, milyen kis fekete borsot, stb. És ezzel a főzésben aktívan részt veszel. Ezért azt nem lehet csinálni, amit mondasz, hogy a sólettet megmelegítsem. Miért? Mert hiába hideg a sólett, ha teljesen hideg, akkor nem, még nincs megfőve mondjuk, akkor nem lehet. Van itt még egy probléma, csak nem akarok nagyon mélyen belemenni. Ugye van egy másik kérdés, hogy olyan dolga, mert én amiről most beszélek, azt mondja, nincs még a sólett megfőzve. 11-kor kapcsoljon be, és kezdje el főzni. Ezt nem lehet. Miért? Mert hát, ha megkeverem. De megfőtt sólett, ami már teljesen megfőtt. Ki lehet-e venni a frizsiderből, vagy nem? Ott hagyni, és kapcsoljon be. Miért nem lehet? Ha valami lehűlt, és újra főzöm, akkor az van egy ilyen kérdés a Talmudban, hogy a fő... Jézs bisul, áhár bisul. Hogy van-e főzés után? Ha akarjátok, akkor kicsit mélyebbre menjünk.
Nem lehet.
A válasz, hogy nem lehet, csak el szeretném magyarázni. Ha már belementünk, akkor szeretném itt elmagyarázni a dolog lényegét. A következő a helyzet. Mi számít főzésnek? Ha nyers valamit, megfőzök, ugye? Mi az a pont, amitől fogva már valami főtnek számít? Mert van egy úgy... Na, de mi az, hogy fogyasztható? Van egy fogalom a Talmudban, Michael ben Drusai. Bendruszai is megenné. Ki ez a Bendruszai? Az egy ilyen hírhet utonálló volt. És egy utonálló, nem tud olyan, akkor gyorsan kellett a fast food, és gyorsan meg lehetett enni. Szerintem, hogy amikor egy harmad részben meg van főve, az már főtnek, ez a kategória, akkor már főtnek számít. Akkor már főtnek számít. Oké. Okay. Ezért például, amikor a sólettet csináljuk, akkor előtte legalább egyharmad részben meg kell főzni, és csak akkor lehet a platni hagyni, ha már egyharmad részben megfőd. Nem lehet azt mondani, hogy szombat bejön, 5 perc múlva gyorsan összecsapom a sólett alatt, és rárakom. Miért? Mert ha még nincs megfőve, én tartok tőle, hogy ott keverni fogom csáveszkot. 1, 2. Mi van, ha egy teljesen megfőtt ételt újra fölteszek a tűzre? Akkor Talmud azt mondja, ott az nem olyan, mint amikor folyamatosan melegen tartottad, mert amikor egyszer lehűlt és újra megfőzöd, az egy újabb főzési kategória. Érted?
Az újra melegíted, az újra főzés.
Az újra melegítés, az újra főzés. Ez nem ugyanaz az lesz a... és akkor azt mondom, hogy bizonyos ételeknél ezt csinálják is, hogy megfőznek valamit, igen, lehűtik, és újra megfőzik, és ez más eredményt hoz, mint amikor folyamatosan főzik. És ezért, mert Jézs bisul, áhár bisul, van főzés után, ezért egy lehűlt olyan ételt, amiben bármennyi nedvesség van, és az a nedvesség a felmelegedés alkalmával kijön és főzi, az tilos meg egy levest is, de még egy csirkecombot is, ami egy ilyen olyan csirkecomb, amiből kijön a zsír a felmelegítésnél, és újra megfőz.
Csak azt lehet, hogy melegen van tartva.
Csak azt lehet, hogy melegen tartva. De, egy pillanat, de az olyan ételeknél, amik nem főtételek, hanem sütöttek, a Talmud azt mondja, van főzés után, de nincs sütés után. Egy kenyér, ha lehűlt, és újra rárakod a kemencébe, az nem ott, azt már nem lehet újra sütni. És ezért, ha például van egy kenyered, és azt fel akarod melegíteni, azt rá lehet rakni ezek szerint pirítós csinálhatsz.
Nem, hát a gépen.
De nem a géppel, de egy működő plat, egy olyan platnira, ami nem lehet állítani a fokokat.
De forró.
Egy forró, arra ráteheted.
Jó, nem, akkor meg megváltoztatod a...
Nem, az nem számít. Az nem. A változtatás csak akkor számít, ha valamit fluidból, folyékonyból keményé, vagy keményből folyékonyá változtatsz. Egy kenyér, ami amúgy is kemény, és ez ennyire kemény, vagy annyira kemény, az nem számít probléma. A víznél a következő a helyzet. A forró víz önmagában nem számít főzésnek. Mert a forró víz, az nem... A főzésnek mi a lényege? Hogy ehetőbbé teszi azt a valamit, mint a főzés előtt. A víz, amikor föl van forralva, előtte és utána ugyannyira íjató. Mikortól válik főzésé? Ha további anyagokat beleraksz. Például forró vízbe beleraksz kávét, az már főzés. Oké. Okay. Ezért felforralni a vizet, az önmagában még nem, az nem, nem ugyanaz a probléma, mint mondjuk egy, egy levesnél.
Jó, de akkor még nem szabad beleönteni a szamomárba
vizet. Azért nem szabad beleönteni a szamomárba vizet. Ez jó kérdés, mert egyrészt bekapcsolja a termosztát, de mi van azokkal a termoszokkal, amik folyamatosan maximumra vannak járatva, mégis mégis a van valami, hogy a víz felforralása is ilyen szempontból hideg víznek.
És akkor mégis egy gyerek érdekében lehet egy gólj.
Egy nemzsidót meg lehet kérni. De különben, ha már itt a vízről volt szó, ugye van egy olyan, mennyire forró víz tud főzni? Szóval olyan forró víz, ami a főző edényében van még. Ha a főző edényéből kiöntöttem egy másik edénybe, az a második edény kellően lehűti ahhoz, hogy ez ne, az már ne főzzön. És ezért például, amikor kávét csinálunk szombaton, akkor úgy csináljuk, hogy kiöntjük egy pohárba, és hogy még óvatosabban, hogy még másik pohárba is átöntjük, és akkor már nem a második edényben van, hanem a harmadikban, és akkor lehet, hogy elkezdeni. Mondjak egy példát, amikor te kirakod a levest, leveszed a tűzre a levest, és berakod középre. Tilos sót hozzátenni, mert akkor az még főzi. Ezért nem is szoktuk a magát az edényt kirakni, hanem átöntjük egy botyákba, és onnan kirakjuk a tányérunkba, és ott lehet a sót hozzátenni.
Nekem meg az a kérdésem, hogyha ez kicsit számomra érdekesebb, hogyha mondjuk Magyarországon bejön a sebesz, és Amerikában még akkor nincs sebesz.
Igen.
És én Amerikában pénzt keresek, akkor mi van?
Ha te nem, de te nem vagy aktív ebben a pénzkeresetben. Tehát a te webshopod Amerikában, az semmi probléma.
És a határidő eladjuk egy
pénzt. Nem biztos, hogy az ugye, te keresel pénzt ezzel.
Igen, de nem sok, de nem sábeszkor.
De sábeszkor keresel
pénzt. De maga a pénzkeresés nem sábeszkor történik.
Ja, amikor Amerikában van sábesz, akkor nem
számít. Az lényeg, az időzóna, nem számít, az számít, hogy nem az a lényeg, hogy te hol vagy, hanem az, hogy a pénzed hol keresed.
A pénzkeresés szempontjából, ha neked nincs aktivitásod, akkor a pénzkeresés helye számít, nem az, hogy te hol vagy. Mert például Hamed Spacehawk-on, nem akarok belevonyolni, inkább nem vannak semmi. De a szándékról még nem beszéltünk, és ezt megígértem. Arról kell
az? Azt, hogy ajándékot, vagy szívességet elfogadhatok-e. Nem én involváltam a dolgot.
Az ajándékkal az a probléma, sábeszkor ajándékkal, hogy mivel tilos üzletelni, tilos, hogy tulajdonjog változzon sábeszkor. De amikor te valakitől elfogadsz egy ajándékot, az ő tulajdonából átkerül a te tulajdonod, és ezért sábeszkor tilos ajándékot elfogadni. De visszatérve a szándék kérdéséhez. A szándék szempontjában vannak alapvető kategóriák, jogi meghatározások, hogy mikortól válik tilossá az a cselekvés. Először is van úgynevezett maleches machsevesz, az azt jelenti, hogy tudatos cselekvés. Veszélyt, hogy alapvetően a szombatszegés az a tudatos cselekvésre vonatkozik.
Tehát először is tehát
amikor szándékosan cselekedtem. Mi van azzal a dologgal, amit nem szándékosan cselekedtem? Több kategóriás van. Szándékos cselekvés az az, hogy te kimész a mezőre, és letépsz egy almát a fáról, hogy megegyed, hogy te szándékosan cselekedtél, megszegted a szombatot, szombat szegés céljából azért, hogy egyen. Mi van akkor, ha nem a szombat szegés céljából csináltad, de útközben szombatot szegtél? Például kinyitsz egy ablakot, és azzal eloltod a gyertyát. Tilos tüzet gyújtani, és tilos oltani. Én nem csináltam semmi, nem azért csináltam, nem ez volt a célom, de mégis kioltottad. Akkor erre az a kategória, hogy mivel az úgynevezett pszikreiség, az a fogalom rész, az, hogy levágni a nyakát. Szóval levágod egy csirkének a nyakát, akkor nem mondhatod, hogy de nem a csirkét akartad, hanem csak a nem tudom, mit akartál. Ha levágod a csirkét, akkor az meg fog halni. Nem mondhatod, hogy nem akartad. Ha olyan, mondjuk olyan szél van kint, hogy biztos, ha kinyitod az ablakot, el fogja oltani a gyertyát, akkor tilos kinyitni az ablakot, még akkor is, ha neked nem az a célod ezzel, hogy a gyertya eloltódjon. Az az a cél, hogy legyen levegő. Értitek?
És ha mész haza?
Igen.
Sétálsz haza, és feleséged, mert ott meggyújtotta a gyertyát. Kint az a bejárati ajtót, és elalszik, az egy
pech. Az egy pech. Az, nem arról beszélünk, hogy visz magyar van, és nem az, hogy már esemény után. De te tudod például, hogy azzal, hogyha te kinyitod az ajtót, azzal kifog, biztos, hogy le fog, azért ez nem egy nem gyakori biztos dolog. Akkor valami más megoldást kell tenni, de az nagyon ritka, hogy te biztosan tudhatod, hogy el fog aludni a diákja.
Mi a helyzet a lépcsőházban, amikor mész fel, és tudod azt, hogy te csak úgy tudsz felmenni, hogyha...
Ez egy nagy probléma.
Átmész a érzékelőn, és felfogoltod a lámpát.
Nagyon, nagyon nagy probléma, és elvileg itt nagyon nehéz ezt megengedni, mert hogyha te egész biztos, hogy fel fog, az érzékelő érzékelni fog, és fel fog kapcsolni, ez a problém, de az van egy kis engedmény, miért? Van egy kis engedmény, vágvárat, hogy jöjjön egy szomszéd mondjuk, de van egy kis engedmény, hogy ha hiába biztos, ha nem 100%-ig biztos, és az érzékelőnél nem 100%-ig biztos, mert nem, mert mehetsz mondjuk nagyon közel a falhoz, ez az érzékelőnek van egy sávja. De oké, nem 100%-ig biztos, és neked semmi hasznod nincs belőle, akkor meg lehet engedni. Ha te, mondok egy példát, ha te bemész a lépcsőházba, és egy érzékelővel felkapcsol a villany. És ha nem kapcsolna fel a villany, te nem látnád, hogy a kulcsot hova kell dugni, akkor biztos, hogy tilos. De ha amúgy is van, mondjuk nálunk van a lépcsőházban egy ilyen alap tűzjelző világítás, amit gyakorlatilag ilyen fél homály van, akkor az más, mert én látom, hogy hova kell dugni a kulcsot, csak szóval nekem nem az
érzékelő.
Ilyen helyen mondjuk a legjobb megoldás az, hogy leragasztani az érzékelőt, és folyamatosan világítson. Azon a sámeszkor. De nekem nem kell megoldani, mert nekem nálunk nincsen érzékelő. Nem, ez inkább a belvárosban jellemző ez az érzékelős dolog. Gyakorlatilag végigmész a Dob utcán, és nincsen háza, ne kapcsolja fel a villany.
Jó, de nyilván van egy csomó olyan dolog, ami az, hogy csak kicsiből kell menni ezen a dolgában, hogy kocsival szállt, tehát végülis nekem kell olyan házba költöznöm, ami nem olyan.
Van egy csomó alternatíva, például vannak ezek a mágnesesen záródó ajtók, amit csak úgy tudsz elmegyekülni, vagy kóddal, vagy hogy a kulcs, akkor megszakítod az áramköt, és akkor elengedi magát. Akkor azt, hogy jól le lehet ragasztani szerúttal. És már be lehet nyomni.